Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. március 25-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A szigorított járványügyi védekezés ideje alatt is elintézhetők a fizetési meghagyásos ügyek, azonban szóban nem terjeszthető elő beadvány, és az iratbetekintési jog sem gyakorolható átmenetileg személyesen, mondta az Inforádiónak a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezetőhelyettese. Pulinka Mihály hozzátette, az iratbetekintési jogot a kamara elnöke által kiadott utasítás szabályozza, amely elérhető az intézmény honlapján is. Arról is beszélt, hogy bár a jogosult továbbra is kérheti a végrehajtói kézbesítést, de a végrehajtó nem kézbesíti a fizetési meghagyást a jelenleg hatályos korlátozások ideje alatt. Kiemelte, a közjegyzői ügyek többsége ugyanakkor továbbra is az eddig megszokottak szerint intézhető. Rozgonyi Ádám interjúja.
A jogalkotó március 8-ától bevezette az úgynevezett szigorított védekezést, amely előreláthatóan április 5-éig tart. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban lényegében sajátos eljárási szabályok érvényesülnek a közjegyzői emperes eljárásokban is. Erről szól egy külön kormányrendelet. Ami nagyon fontos, hogy a határidők ugyanúgy telnek, nagyon kevés kivételt eltekintve ugyanúgy telnek a határidők, és a legtöbb közjegyzői ügy változatlanul intézhető, ugyanúgy, ahogy a szigorított védekezés időtartama előtt. Így például a közjegyzői jogiratokat változatlanul el lehet készíteni, amiatt el lehet menni közjegyzőhöz. Hitelbiztosítéki nyilvántartással összefüggő ügyek is intézhetők, valamint ugyanúgy az élettársi nyilatkozatok nyilvántartásába, valamint a házasság és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába is tehető bejegyzés ebben az időszakban is. És talán érdemes külön kiemelni, hogy végintézkedések is ugyanúgy tehetők, mint korábban. A legfontosabb különleges szabályokra azonban érdemes kitérni. Talán ami a legtöbb embert érinti, az, hogy hagyatéki tárgyalást kitűzni nem lehet ebben az időszakban, illetve az előbb említett eljárások kivételével szóbeli beadvány nem intézhető a közjegyzőhöz. Az iratbetekintési jog sem gyakorolható személyes megjelenés útján, hanem csak más módon.
Tehát online lehetőség van iratbetekintésre? Ez azt jelenti?
Így van, az iratbetekintési jog személyes gyakorlására nincs lehetőség, de más módon igen. Itt tulajdonképpen, ha valaki meg szeretné ismerni egy eljárásnak az iratait, például egy fizetési meghagyásos eljárásnak, vagy egy végrehajtási eljárásnak, akkor először is azt kell eldönteni, hogy ez az adott személy ez elektronikus ügyintézésre kötelezette az elektronikus ügyintézésről szóló törvény a 2015. évi 222-es törvény alapján, vagy sem. Például elektronikus ügyintézésre kötelezett minden cég, az egyéni vállalkozók, alapítvány, egyesület. Ezek a személyek az iratbetekintési kérelmüket a közjegyzőhöz a közjegyző hivatali tárhelyére küldhetik meg, tehát az elektronikus ügyintézési felület alkalmazásával. Fizetési meghagyásos ügyekben annyi kivétel van, hogy ott ezt a kérelmet a MOK rendszerébe, tehát a fizetési meghagyásos eljárás elektronikus rendszerébe kell bevinni, és ott kell az eljáró közjegyzőhöz benyújtani. Ehhez a kérelemhez mellékelni kell a kérelmezőnek a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, illetve a lakcímkártyájának a másolatát, mindkét oldalnak a másolatát. Amennyiben ügyvéd jár el a fél helyett, akkor az ügyvédnek az ügyvédi igazolványának a másolatát kell mellékelni, valamint minden képviselőnek, tehát nem csak az ügyvédnek, pedig mellékelni kell a képviseleti jogot igazoló okiratot, például egy meghatalmazást ehhez a kérelemhez. Ilyen módon lehet ezt az iratbetekintési jogot gyakorolni a szigorított védekezés időtartama alatt.
Milyen szabályok vonatkoznak a fizetési meghagyásos ügyekre?
A fizetési meghagyásos eljárásban is lényeges változás nincsen a szigorított védekezés időtartama alatt, tehát ugyanúgy telnek a határidők, és ugyanúgy intézhető minden fizetési meghagyásos ügy, mint korábban. Tulajdonképpen három fontosabb szabály van, amit az ügyfeleknek szem előtt kell tartani. Az egyik az, ez főleg a kötelezetteket érinti, tehát aki fizetési meghagyást kapott, hogy szóban nem terjeszthető elő beadvány közjegyzőnél, tehát az a szigorított védekezés időtartama alatt nem működik, hogy egy közjegyzőhöz elmegy, és ott szóban előadja a nyilatkozatát, például az ellentmondását. És szintén, mint már említettem, az iratbetekintési jogot sem lehet személyes megjelenés útján gyakorolni. Nagyon fontos, hogy a jogosultak, tehát akik kezdeményezték a fizetési meghagyásos eljárást, ők ugye elektronikusan be tudnak tekinteni az ügybe, ahhoz nincs szükség közjegyzőre, amennyiben elektronikusan indították az eljárást. Viszont a kötelezettek, ők sose tudnak elektronikusan betekinteni az eljárás iratanyagába, tehát nekik ugye főszabály szerint a személyes megjelenés lenne az, aminek útján gyakorolhatják az iratbetekintési jogukat. Ez most ebben az időszakban nem fog menni, ehhez kérelmet kell a közjegyzőhöz benyújtani. Amennyiben elektronikus ügyintézésre kötelezett az elektronikus ügyintézésre szóló törvény szerint, akkor ugye a MOK rendszerébe kell ezt a kérelmet előterjeszteni, ha pedig nem köteles elektronikus iratbeadásra, akkor ugye papír alapon kell, hogy ezt a kérelmet eljuttassa a közjegyzőhöz, mondjuk postai úton. A fizetési meghagyásos ügyeknél még ki kell emelni azt, hogy ugye lehetősége van a jogosultnak arra, hogy kérje azt a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmében, hogy ne a posta, hanem önálló bírósági végrehajtó vigye ki a fizetési meghagyást a kötelezettnek, tehát a kézbesítésre ilyen módon kerüljön sor. Na most a szigorított védekezés időtartama alatt erre olyan értelemben nincsen lehetőség, hogy bár kérheti a jogosult a végrehajtói kézbesítést, de a végrehajtó nem fogja kivinni a fizetési meghagyást mindaddig, amíg a szigorított védekezés időtartama le nem jár. Tehát érdemes megfontolni ilyenkor, hogy kérjük egyáltalán a végrehajtói kézbesítést. Nyilván ez egyébként olyan értelemben nem befolyásolja az ügy további menetét, hogy majd, ha a szigorított védekezésnek vége van, akkor a végrehajtó is el tud járni, és akkor ki tudja vinni a fizetési meghagyást. Addig ez az ügy lényegében csak állni fog.
Az, hogy állnak az ilyen típusú ügyekhez a későbbiekben, mondjuk azt is jelenti, hogy be kell hozni valamilyen szintű ügy hátralékot, úgymond.
Mivel nem sok fizetési meghagyásos ügyet érintenek a végrehajtói kézbesítések, így azt gondolom, hogy ez olyan nagy ügyterhet nem fog jelenteni. Ez azoknál a szolgáltatóknál lehet érdekes tény, azoknál igényel megfontolást, akik ezzel rendszeresen szoktak élni, vannak ilyenek, de az ügyek számához viszonyítva ez nem jelentős mértékű.
Azok, akik nem kötelezettek elektronikus ügyintézésre, hogyan tekinthetnek be most az irataikba?
Azok, akik nem kötelesek elektronikus iratbeadásra, akár fizetési meghagyásos ügyekben, akár más közjegyzői nem peres eljárásban, például egyéb végrehajtási eljárásban, vagy előzetes bizonyítás során, ők papír alapon kérhetik teljes bizonyító erejű magánokiratban a közjegyzőtől az iratok megismerését, hogyha ez szükséges. A teljes bizonyító erejű magánokirati formának megfelel az, hogyha mondjuk géppel szerkesztenek egy beadványt, aláírják, és két tanút is szerepeltetnek rajta olvasható névvel és olvasható címmel, de ugyanígy megfelelhet az, hogyha saját kezűleg írja a kérelmező, és a végén aláírja ugyanúgy saját kezűleg a kérelmét. Az ilyen papír alapú kérelmekhez is mellékelni kell a kérelmező személyazonosságát igazoló igazolványnak a mindkét oldalának a egyszerű másolatát, illetve a lakcímigazolvány mindkét oldalának az egyszerű másolatát. Ha pedig képviselőként jár el az adott személy, és ő jogosult papír alapon ezt intézni, és papír alapon is intézi, akkor ugye a képviseleti jogot igazoló okiratot is mellékelni kell ehhez az iratbetekintési kérelemhez. A iratbetekintési jogot egyébként nem jogszabály, hanem a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökének egy utasítása szabályozza, jogszabály felhatalmazása alapján egyébként, és ez az elnöki utasítás elérhető a Magyarországos Közjegyzői Kamara honlapján is, és ott is meg lehet ismerkedni ezekkel a szabályokkal. De hogyha valaki iratbetekintési kérelmet szeretne közjegyzőhöz intézni, akkor egyébként az eljáró közjegyzőt is megkérdezheti arról, hogy ezt hogyan és miként tudja elvégezni úgy, hogy teljesítse ezt a közjegyző.
Van-e még olyan eljárás, amelyre más szabályok vonatkoznak most ebben a szigorított védekezési időszakban?
A hagyatéki eljárást azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy ugye a hagyatéki tárgyalás kitűzésére nincsen lehetőség, és éppen ezért a vonatkozó kormányrendelet szélesebb körben teszi lehetővé a közjegyzőnek azt, hogy hagyatéki tárgyalás tartása nélkül is átadhasson hagyatékot, amennyiben ennek a feltételei fennállnak. Ilyen esetekben a közjegyző ugye nem tart tárgyalást, hanem megküldi a határozatát az örökösöknek. Viszont, hogyha már a hagyatéki eljárás felmerült, akkor ezt érintik a végintézkedések is. A végintézkedésekkel kapcsolatban pedig azt érdemes tudni, hogy ugyanúgy, mint eddig lehetőség van, akár végrendeletet, akár öröklési szerződést készíteni közjegyzőnél, azonban a szigorított védekezés időtartama alatt a közjegyzői okiratokra vonatkozó speciális szabályok, mint hogy videokonferencia keretében is megtehető a felolvasása ezeknek a közjegyzői okiratoknak, ez a végintézkedésekre nem vonatkozik. Tehát még egy kölcsönszerződésnél, vagy egy kölcsönszerződés alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatnál az adós vagy a felek választhatják azt, hogyha a közjegyzőnél ez ilyen technika rendelkezésre áll, hogy a közjegyző az okirat felolvasását az videokonferencia keretében tegye meg, addig erre a végintézkedés esetén nincsen lehetőség, tehát ott a felolvasásnak is a közjegyző és a fél személyes jelenlétében kell megtörténnie. Azt azonban fontos kiemelni, hogy a közjegyzői okiratok jelentős részénél, bármint említettem, lehetőség van arra, hogy videokonferencia keretében történjen meg a felolvasás, és a közjegyző a tájékoztatási kötelezettségének is így tegyen eleget, de a közjegyző okirat aláírásához ezekben az esetekben is el kell menni a közjegyzőhöz, és előtte kell majd aláírni a közjegyző okiratot.
Pulinka Mihályt, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezető helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ésszerűbbé és gördülékenyebbé tehetik a közjegyzői eljárásokat a modern technológiával folytatott adatkutatások, mondta az Inforádiónak a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökhelyettese. Parti Tamás ugyanakkor hozzátette, a technológia csak egy eszköz, a fejlesztések még nem érték el azt a szintet, hogy a mesterséges intelligencia egyenértékű legyen a humán intelligenciával. Az EMI segítségével azonban közelebb kerülhetünk a big datára épülő alkalmazások folyamatainak megértéséhez, jegyezte meg az elnök helyettes. Az adatkutatásokról beszélgettem Parti Tamással. Az elmúlt néhány évben többször is beszélgettünk a mesterséges intelligencia és a közjegyzőség kapcsolatáról, a közjegyzői adatkutatásról. Ez az év, amikor minden online folyt, ez valamilyen módon adott lökést a mesterséges intelligencia kutatásának, értelmezésének és felhasználásának?
A mesterséges intelligenciáról beszélünk, az én olvasatomban azt jelenti, hogy folyamatosan bővülnek az elektronikus adathalmazok. Ezek nagy részt rendezetlen, kisebb részt rendezett adathalmazok. Rendezett alatt azt értem, hogy előre elgondolt szisztéma szerint sorokba, oszlopokba rendezett adatokról van szó. Tehát egy óriási adathalmazról beszélünk, ezt big datának is nevezhetjük, illetve a big data jelenségnek ez az alapja, hogy nagyon sokféle adatminőség egy hatalmas, rendezetlen halmazban áll rendelkezésre. Most ahhoz, hogy ezekkel az adatokkal valamit tudjon kezdeni az adatkezelő, hogy értelmezni tudja, ez egyre fejlettebb elektronikus eszközökre, egyre fejlettebb algoritmusokra van szüksége, és ezek közé a fejlett algoritmusok közé tartoznak az úgynevezett neurális hálók, amik lehetővé teszik azt, hogy, és az egyéb ezek részülő adatelemzési módszerek, amik lehetővé teszik azt, hogy ezekben a hatalmas, rendezetlen adathalmazokban a kutatáshoz szükséges információk meglegyenek. Na most a közjegyzői kamara ezzel a jelenséggel már hosszabb ideje foglalkozik, és eljutottunk a múlt évben oda, hogy ezeket megpróbáljuk alkalmazni adatelemzésre. Na most ezek az adatok, ezek olyan egyébként semleges adatok, amelyek úgy összességében tudják jellemezni a közjegyzői eljárásokat, vagy egy-egy fajta eljárást. Tehát olyan általános mintázatokat lehet kinyerni ezekből az adatokból, amik például megmutatják azt, hogy a magyar közjegyzőség tevékenysége általában, vagy jogterületenként hogy illeszkedik más európai államok közjegyzői tevékenységéhez. Ezek ilyen nagyon általános és nagyon mélyen húzódó mintázatok, amelyeknek az aktualitása idén például azért is fontos, mert ebben az évben Magyarország adja az Európai Közjegyzőség, az Európai Közjegyzői Unió elnökségét, tehát Magyarország vezeti ezt a szervezetet, és az Európai Unióban is most nagyon erős támogatást kap a digitalizáció, a digitalizációs folyamatok feltérképezése, a lehetőségek igénybevétele, és ehhez bizony fel kell tudni mérni azt, hogy milyen területekről is beszélünk, milyen eljárásokról beszélünk, ahol ez a digitalizáció, ez fontosabb szerepet kaphat, ahol nélkülözhetetlen, ahol muszáj segítségként igénybe venni. Ahhoz azonban, hogy ezt feltérképezzük, tisztában kell lennünk a tényleges folyamatokkal, a tényleges határon átnyúló mintázatokkal. Ugye ahhoz, hogy ha például a hálózat ellen, tehát hogyha a közjegyzői szolgáltatások hálózatát fel akarjuk térképezni, ahhoz meg kell tudni határozni azokat a csomópontokat, amelyek aztán összeköthető lesznek, és ezáltal föl lehet rajzolni egy gráfot, ami alapján láthatóvá válnak ezek a hálózatok, nevezzük ezt akkor hálózatnak innentől, és akkor ezek alapján meg lehet határozni ezeket a mintázatokat, amire például egy európai szintű digitális fejlesztés épülhet, vagy amit figyelembe lehet venni egy ilyen fejlesztés során. Magyarán az alapokat kell tisztázni, tehát minden fejlesztésnek ugye az a kulcsa, az eredményes fejlesztéseknek az a kulcsa, hogy az ember egy komoly elemzést végez előtte, feltérképezi a tényeket és a szükségszerűségeket, de aztán erre alapulnak majd a későbbi fejlesztések. Az Európai Unió közjegyzőségei között most is vannak határon átnyúló folyamatokat segítő elektronikus rendszerek. Ezekkel kapcsolatban azonban nagyon vegyes a tapasztalat. Ennek az egyik oka lehet az is, hogy nem volt lehetőség megfelelő pontosságú mérésre ezt megelőzően. De ezt a mérést ezek a nagy adatbázisok, ezek most már lehetővé teszik. Tehát ehhez a munkához fogott most hozzá a közjegyzői kamara, és hogyha
ezt a big data és neurális hálók és ezekre épülő alkalmazások jelenséget mesterséges intelligenciaként határozzuk meg, a köznyelv számára így érthető talán, akkor ez egy olyan komoly eszköz, egy olyan, ahogy az egyik tanárom szokta mondani, egy csákány, de egy nagyon szofisztikált csákány. Ez egy olyan eszköz, amivel például az említett kutatáshoz nagyon jó alapadatokat lehet szolgáltatni.
Ugye mély rétegeket, mintázatokat említett a közérdeklődés, nagyon dicséretesen egyre érzékenyebb az adatokra, és főleg arra, hogy az a személyéhez köthető a tisztánlátás véget, ez nem az, ugye, amiből személyre nem. Vissza lehetne vezetni bármit.
Nagyon köszönöm a kérdést, ez nem személyes. Tehát azok az adatok, amelyekre ez a fajta kutatás érzékeny, az nem személyhez köthető adat. Hát nem az egyesre kíváncsi ez a kutatás, hanem az általánosra. Például olyan jelenségekre, amelyek minden egyes, mondjuk hagyatéki eljárásban jellemzőek. Ezek eljárásjogi kérdések, és nem az eljárás résztvevőinek az adataira, vagy akár az eljárás irányára, vagy az ott szereplő dolgokra, vagyontárgyakra utal. Tehát ezek nem ebben az adatkörben folyik ez a fajta kutatás. De nagyon fontos azt is tudni, hogy a közjegyzői kamara a saját kezelésében lévő adatoknál végzi ezt az elemzést, és ezekből nem szolgáltathat ki, és nem is szolgáltat ki adatokat más adatelemzőknek. Tehát nagyon fontos, hogy ez egy belső adatkutatás, ami a kamara kezelésében lévő adatokat veszi alapul.
Ha már ilyen mélyen benne vagyunk, azt elmagyarázná, hogy mi az a valami, ami adatot keletkeztet ebben a rendszerben? Egy eljárási cselekmény, aminek nyoma van?
A közjegyzői irodák statisztikai jelentése is kötelesek a kamara felé, ezek is adatok. Aztán vannak különböző ügykezelő rendszereink, amik egy csomó olyan adatot termelnek, ami nem személyfüggő, hanem eljárásfüggő. Ez tulajdonképpen ugyanaz az elemzés, ami statisztikai adatok alapján eddig is végzett a kamara, csak egy kicsit pontosabb, mélyebb elemzést tesz lehetővé. Tehát a technológia az egy eszköz. Nagyon messze vagyunk még attól, hogy a mesterséges intelligenciának nevezett jelenség egyenértékű legyen a humán intelligenciával. De nagyon jó segítséget adhat ahhoz, hogy a folyamataikat jobban megértsük, hogy észszerűbbé tehessük. Például kijöhetnek olyan jellemzők, amikor ismétlődnek bizonyos eljárási elemek, és nem biztos, hogy az ismétlődésre szükség van. Csak mivel akkora területről van szó, és olyan sokféle adatról, ezt hagyományos emberi felfogó képességgel nem lehet feltérképezni.
De kik fogják a végén egy emberi szakértelmet igénylő döntésre alkalmas struktúrát, szerkezetté gyúrni ezt a hatalmas adatmennyiséget, ami után valószínűleg nyilván jogászok lesznek, akik eldöntik, hogy akkor most mi a további lépés, merre van az előre?
Ezért van az, hogy ez nem, tehát ez tipikus interdisziplináris terület, ahol mérnököknek és jogászoknak együtt kell dolgozniuk. A jogász tudja, hogy mit kell keresni, hogyha mutatkozik egy mintázat, akkor a jogász tudni fogja, hogy az miért alakulhatott ki. A mérnök meg tudja találni. Tehát, hogyha mondjuk én például tudok is egyszerű programokat írni, de az nekem mondjuk tart egy hétig, egy mérnöknek, akinek ez a szakterülete, pedig néhány óráig, vagy még annyi ideig sem. Tehát muszáj együtt dolgoznunk. Ez olyan, mint sokszor használom ezt a példát, mint mondjuk az olajkutatás a bolygón, hogy a geológus az tudja azonosítani azokat a helyeket, ahol valószínűleg lehet mondjuk nyers olajat találni, a mérnökök pedig képesek megépíteni ez a fúrótornyot, és irányítani a fúrásokat, meg megindítani a fúrásokat, ahol már az irányok meghatározásában megint szükség lesz a geológus tudására. Tehát így épül ez a kutatás többféle szakértelemre, sőt, hogy nem csak jogászokat kell majd a végső következtetésekbe bevonni, hanem szociológusokat és egyéb tudományterületek képviselőit is. A lényeg az, hogy ha az adat értem, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy itt van egy hatalmas adathalmaz, és aztán ez válik egyik pillanatról a másikra struktúrált adathalmazzá, hanem bizonyos jelenségek mentén, például egy eljárás nem mentén lényeges csomópontokat, ezekre vonatkozó adatokat lehet kikutatni ebből az óriási adathalmazból, és ezek mentén lehet tovább lépni. Ez a hatalmas adathalmaz továbbra is rendezetlen marad, és ez is fontos, tehát hogy a kinyert adatok ezek aztán már egy külön elemzési eljárásba kerülnek, és akkor ezek alapján lehet tovább gondolni a egységes megoldásokat.
Parti Tamást, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnökét, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal. Véget ér ugyanis a január 1-től március 31-ig biztosított 3 hónapos szankciómentes időszak, tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert, a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Az átállást a koronavírus járvány miatt hosszabbították meg, mondta az Inforádiónak az RSM szenior adó tanácsadója. Sipos Ildikó kérdezte Németh Lillát.
Tulajdonképpen már január 1-ével megtörtént ez a változás, hogy az adóhivatal minden adóalanyok cégek által kiállított számlát szeretné látni, azonban március 31-ig valószínűleg a COVID hatás miatt is egy szankciómentes időszakot biztosít a cégek számára, most már ugye kevesebb, mint 2 hét van ebből vissza. Tehát március 31-ig még nem bünteti a vállalkozásokat az adóhivatal, akik nem teljesítették ezt a feltételt, de április 1-től minden számlát, amit a cégek kiállítanak, akár adóalanyok felé, akár magánszemélyek felé, azt az adóhivatal felé be kell küldeni az úgynevezett online számla jelentés során.
Kiknek jelenthetett ez az utóbbi pár hónapban feladatot, tehát melyik az az adózói kör, amelyiknek meg kell felelnie az új elvárásoknak?
2018. július 1 óta van érvényben ugye az online számlajelentési kötelezettség, és ott első körben a cégek felé kiállított és nagyobb áfaösszegű számlákat kellett már elkezdeni jelenteni. Tehát akik még idén, január 1-től újként becsatlakoztak ebbe a jelentési kötelezettségbe, ők a kisebb cégek, vagy azok a cégek, akik nagyrészt magánszemélyek felé állítanak ki számlákat, hiszen ezeket a számlákat eddig december 31-ig nem kellett még jelenteni.
Annak az adózói körnek, aki kötelezetté vált erre az adatszolgáltatásra, sikerült az átállás?
Igen, ezt Izer Norbert is megerősítette az ő nyilatkozatában. Azt mondta, hogy a vállalkozásoknak mintegy 98%-a már átállt erre az új rendszerre, és jelenti ezeket a számlákat. Szerintem ez egy nagyon szép szám, és én nagyon büszke is vagyok mindazon adózókra, akik ezt meg tudták ugrani, meg tudták lépni. Ezek szerint már csak 2% van, akinek ebben a 2 hétben ezt még meg kell tennie, vagy a regisztrációja nincs még meg, ugye, vagy a számlázó rendszere nem képes még erre az online számla jelentésre. De nagyon fontos, hogy mindenki megtegye ezeket a lépéseket, hiszen a pénzügyminisztériumnak, illetve az államnak az a elképzelése, hogy nyártól már áfabevallásokat is fognak készíteni ezekből az online számla jelentésekből.
A jogalkotónak mi volt a célja a szinte mindenre kiterjedő online számlaadat szolgáltatással?
A legfőbb célja a gazdaságnak a további fehéredése, fehérítése, hiszen ha az adóhivatal rálát arra körülbelül 500 milliónyi darab online számla adatszolgáltatásra, akkor ugye tranzakcionális szinten látja azt, hogy mi történik a gazdálkodók között. Pontosan látja azt, hogy egy adott cég hány darab számlát állít ki, annak a számlának milyen adatai vannak, ebből fogja tudni azt is prognosztizálni, hogy milyen bevételre, akár milyen adóbevételre számíthat attól az adott cégtől. Tehát mindenképpen a gazdaság fehérítése a legfőbb célja az államnak.
Németh Lillát, az RSM szenior adó tanácsadóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy szerepele a központi hitelinformációs rendszerben. A kérelem befogadását nem tagadhatja meg az adott bank, pénzügyi vállalkozás vagy más szolgáltató, és nem számíthat fel semmilyen díjat vagy költséget, mondta az Inforádiónak a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Binder Istvánt.
A KHL listához bárki fordulhat, ugye adós lista néven is szoktuk emlegetni ezt a rendszert. Valamennyi ügyfél jogosult a saját adatait erre vonatkozóan lekérni, és az adott hitelnyújtó, akár bank vagy pénzügyi vállalkozás, ezeket referenciadat szolgáltatóknak nevezzük egységesen, nem tagadhatja meg ezt a kérést, és ezért nem számíthat fel semmiféle költséget vagy díjat. Amit sokan el szoktak felejteni, hogy ezek a referenciadatszolgáltatók, ezek nem csak bankok vagy pénzügyi vállalkozások lehetnek, hanem például egy pénztár is adhat kölcsön a saját tagjainak tagi kölcsön, vagy költelésvásárló cégek, egyéb kezesség, bankgarancia vállaló cégek. Ezeknél mind-mind le lehet kérni a saját hiteladatunkat, Ez azt jelenti, hogy bármelyikük, bármelyik fiókjába elmehetünk, és beadhatjuk ezt a saját adat lekérdezésünket, semmelyik ilyen intézmény ezt nem tagadhatja meg, és ezt ingyenesen kell is teljesítenie, méghozzá úgy, hogy ő maga a KHR-t kezelő bankközi informatika szolgáltató ZRT-hez fordul, a BIS ZRT pedig eljuttatja az adatot, és utána ő ezt eljuttatja a hiteladat lekérdezőnek.
Hogyha valaki meg szeretné tudni, hogy szerepel-e a központi hitelinformációs rendszerben, vagyis hát ugye az adós listán, akkor hogyan tájékozódjon, hol kérdezheti meg a lakóhelyéhez legközelebb?
Magyar Nemzeti Banknak van egy országos fiók és ATM kereső alkalmazása, illetve a bankközi informatika szolgáltató ZRT-nek is a honlapján van egy térkép. Tehát a legegyszerűbb az, hogyha a lakóhelyünk közelében kérjük ki ezt az adatot, amelyet egyébként utána eldönthetjük, hogy postai úton, vagy pedig elektronikusan juttatnak el nekünk. Mindenképpen úgy jut el hozzánk az adat, hogy ez a bizonyos hitelező cég, akihez fordultunk, nem fogja látni az adatot, hanem csak mi fogunk hozzáférni, tehát teljes anonimitással tudunk bekérdezni.
Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Csomagküldő szolgálatok nevében küldenek SMS-eket 20-as, 30-as, 70-es hálózatban is meglévő telefonszámokat használva adathalászok, ha valaki figyelmetlen trójai vírust telepíthet a telefonjára. Ez egy olyan vírus, amit valószínűleg a banki hozzáférések megszerzésére írtak kiberbűnözők. Rezsek Győző kérdezte Bor Olivért, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet sajtóreferensét.
Jelen pillanatban annyit tudunk mondani, hogy ez egy olyan káros tartalmú SMS, amelyben található egy link, ami ráirányít minket jelen pillanatban egy csomagküldő szolgálatnak az arculati elemeit használó felületére, és ott akar minket rávenni arra, hogy egy applikációt telepítsünk le. Ez az applikáció tartalmazza igazából azt a malvert, azt a káros kódot, amivel meg tudjuk fertőzni a telefonkészülékeinket. Az az egésznek a lényege, hogy az üzenet tartalma az, hogy megérkezett a csomagja, kövesse nyomon itt és itt, tartalmazza az SMS-t a link, és akkor innentől kezdve, ha még rákattint valaki erre a linkre, akkor valószínűleg nagy baj még nincsen. Ha a linkre rákattintunk, és utána ezen a csomagküldő oldal felületének látszó oldalon letöltjük az applikációt, na akkor fertőzzük meg a készülékünket, amelyre letöltöttük, és most valószínűleg úgy látjuk, hogy ez különféle képességekkel, ami főleg az adatlopásra koncentrálódik, felvértezett trójai vírusról van szó, tehát itt jöhet a képbe igazából akár a Netbank, mert valószínűleg ez egy olyan trójai vírus, ami arra specializálódott, hogy akár a banki adatainkat is el tudja lopni.
Hogyha valaki mégis letölti ezt az applikációt, mert figyelmetlen volt, mert mondjuk csomagot vár, akkor tud még valamit tenni, vagy akkor már nem?
Hogyha megfertőztük az eszközünket, tehát ha letöltöttük az applikációt, akkor mi a Nemzeti Kibervédelmi Intézet mindig azt javasolja, vagy azt javasoljuk, hogy az érintett eszközön haladéktalanul végezzünk el egy gyári visszaállítást, mert ezzel a hardcore ezzel tudjuk igazából azt elérni, hogy eltörlődik, kitörlődik a készülékünkről ez a káros kód.
Mindenféle hálózatot használnak erre, és valós számokat használnak erre, tehát 20-as, 30-as, 70-es mobilokat. A Facebookon lehet egy hozzászólást, akit hívogatnak, mert hogy az ő számát használva küldték ki az SMS-t, többen fölhívták kérdőre vonva, hogy mi ez az SMS, amit kaptak tőle.
Ezt egy viszonylag egyszerű, most az egyszerűt idézőjelben értem, egy SIM-kártyás eltérítéssel meg lehet oldani, tehát bűnözők hozzá tudnak férni egy-egy trükkel, egy-egy felépített kis csalássorozattal az embernek a telefonszámához, vagy át tudják venni az irányítást a telefonszáma felett, és így kerülhetnek ki valószínűleg az SMS-ek. A SIM-kártyás csalások mellett online felületeken meg lehet ezt tenni. Beírom, hogy nevéhez köthető telefonszámmal küldje el ezt az SMS, szóval ez egy viszonylag egyszerű csalási formula is tud lenni.
Azt lehet tudni, sejteni, hogy honnan jön, magyarországi, vagy valahonnan külföldről indított adathalászatról van szó?
Egyelőre még ezt is vizsgálják a kollégáim, ilyenkor minden szegmensét megnézik szerte a világnak, hogy honnan érkezhetnek ezek a támadások, ez még egy kis időbe fog tenni, mire sikerül teljes mértékben behatárolni.
Bor Olivért, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet sajtóreferensét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
1 milliárd forintos projekt keretében térképezi fel az információszabadság például a közérdekű adatok kiadásának magyarországi gyakorlatát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A vizsgálat végén javaslatokat is megfogalmaznak a hatékonyság növelésére. Varga Mónika összefoglalója.
Időszerűvé vált Magyarországon a tájékoztatási kötelezettségek gyakorlati megvalósulásának átfogó vizsgálata, mondta a másfél éves projekt nyitó konferenciáján Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.
A közérdekű és közérdekből nyilvános adatokhoz való hozzáférést garantáló alkotmányos alapjog elmúlt 30 éves hazai története számos tapasztalattal szolgálhat, és ezek a tapasztalatok még nincsenek összegyűjtve.
Péter Falvi Attila szerint ezért az 1 milliárd forint értékű projekt hiánypótló.
A projekt átfogó fejlesztés politikai céljai, a szolgáltatói szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálatban, a közigazgatási folyamatok átláthatóságának javítása.
A projektben megvizsgálják, hogyan teljesítik az egyes szervezetek a közérdekű adatközléseket, és milyen a közfeladatuk ellátásával kapcsolatos általános tájékoztatási gyakorlatuk. Kiemelten tanulmányozzák majd például a helyi és nemzeti önkormányzatokat, mondta Janza Frigyes, a projektben konzorciumi partnerként résztvevő, Ex-ante tanácsadóiroda ügyvezetője.
Ennek az eredménye egy olyan átfogó adatelemzés, vizsgálati jelentés és egy indexálás lesz, ami megpróbál rávilágítani arra, hogy különböző típusú önkormányzatok, itt gondolok területi elhelyezkedésre, akár az önkormányzat méretére, hogyan képesek eleget tenni az adatközlési kötelezettségeiknek. Ugye itt nyilván az objektív okokon túl sokszor olyan szubjektív okok is okozhatják az esetleges nehézségeket, amelyek mondjuk például a kapacitások hiányából adódnak.
A projektben emellett a központi közigazgatás, például a kormányhivatalok, költségvetési szervek, szakképzési centrumok, kórházak, valamint az egyéb közfeladatot ellátó közpénzzel gazdálkodó szervezetek, így önkormányzati cégek és felsőoktatási intézményeket fenntartó alapítványok adatkezelési gyakorlatát is tanulmányozzák. A kutatás végén a szabályozást és a külföldi jó gyakorlatokat is áttekintik, majd a feltárt problémákra reagálva javaslatokat, illetve ajánlásokat, online útmutatókat is készítenek, hangsúlyozta Janza Frigyes.
Készül egy átláthatósági kézikönyv is. Abban bízunk, illetve abban bízik a projekt, hogy ez nagyban fogja segíteni egyébként az önkormányzatok munkáját a jövőben, hogy átlássák, megértsék a jogszabályokból és egyéb szabályozókból fakadó kötelezettségeiket.
Azt remélik, hogy a projekt végén könnyebb lesz a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elérhetősége, és így javul az információszabadság társadalmi kontrollja.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.